Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő, Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét, első kézből az Unióról.
Háromnegyed évvel Nagy-Británia Európai Unióból való kilépése előtt akár fordulatot is okozhat a tárgyalásokban a Szigetország diplomáciai vezetőjének, valamint a Brexit ügyi miniszterének a lemondása. Mindjárt erről hallhatnak, de előtte egy másik konfliktusról. Donald Trump amerikai elnök már nem először akarja megszorongatni az öreg kontinenst. A Brux Info főszerkesztőjének múlt héten Bécsben volt alkalma kérdezni az unió soros elnöki tisztségét betöltő Ausztria kancellárjától. Először a következő fél év osztrák terveiről kérdezem Gyévai Zoltánt.
Osztrákok többször is elmondták azt, hogy ez nem egy témás elnökség, tehát nem csak a migrációról fog szólni, és hogy politikailag rendkívül fajsúlyos témák vannak napirenden, ugye mind a Brexit, ugye a brit kilépés, a Nyugat-Balkán akár, és a migrációs dolog, és persze a keletköltségvetésnek a tárgyalása. De láthatóan mindez olyan téma, amit Kurz úgy kezel, hogy nem akarja előre előni a patronjait. Egyelőre még szerintem az osztrákok is gondolkoznak azon, hogy hogyan fogjanak hozzá ezekhez a nagyon fajsúlyos témákhoz.
Lehetnek egyébként szerinted konkrét elképzeléseik az egyes témákra vonatkozóan? Mert ugye pont a látogatást követően, a múlt heti bécsi látogatásot követően mondott le a Brexit ügyi miniszter, illetve Boris Johnson, brit külügyminiszter. Tehát adott esetben Nagy-Britániában is változhat a helyzet a Brexit körül.
Igen, és Kurza is mondta, hogy az első útja tulajdonképpen Nagy-Britanniába és Írországba vezet, hogy megpróbálja felmérni a helyzetet. De azt látni kell, hogy ebben az esetben, ebben a helyzetben nem az elnökség, a soros elnökség kezében van a karmesteri pálca, hanem ugye Michel Barnier az Európai Bizottság nevében, az Európai Unió tagállamainak nevében tárgyaló, akit az Európai Bizottság ugye nevezett ki. Tehát Michel Barnier az, aki az EU27-eknek az óhajait, a kívánságait és a mandátumát lefordítja a tárgyalások során. Tehát gyakorlatilag ott látható, hogy van egy nagyobb nagyfajta bizonytalanság, és ősszel bizony egy forró is várható a Brexit ügyekben, különösen a tekintettel arra, hogy nagyon nehezen tisztul a helyzet a brit térfélen. És ugye emellett akkor van egy nyomás Kurzékra a tekintetben, hogy próbálják felgyorsítani a tárgyalásokat, vagy elkezdeni legalábbis egy gyors pályára tenni a keletköltségvetésről. Itt Kurz azért láthatóan inkább nem csak hazafelé...
Amiről, hogyha minden igaz, akkor meg kéne állapodni még az európai parlamenti választás előtt, ami ugye 2019 májusában lesz esedékes.
Így van, és ugye ez szinte mindenki azt mondja, aki már látott ilyen tárgyalás sorozatot, aki már átélt ilyet, hogy ez egyszerűen lehetetlen. Még akkor is, hogyha nagyon logikusnak tűnik számos szempontból, és tényleg végső soron, amikor eljutunk majd oda, akkor majd, hogyha esetleg később fogadják el, akkor megint az Európai Unió megint az ujjába fog harapni, hogy úristen, jobb lett volna kitárgyalni ezt korábban, hiszen akkor nagyon sokan várnak az uniós pénzekre, amik késlekedni fognak. De a politikai imperatívuszok úgy néz ki, hogy ezúttal is felül fogják bírálni ezt majd. Én nagyon kétkedve tekintek ezzel, nem nagyon látom azt, hogy osztrák térfélen nagyon sürgetőnek tekintenék a dolgot. Nyilvánvalóan ez nem is fog menni. A kérdés igazából az Ausztria szempontjából, hogy decemberben tesznek-e egy elsődleges, egy első kísérletet arra, hogy nyílbeüssék az alkot. Ez a nagy kérdés, és mikor ezt föltettem ezt a kérdést Sebastian Kurznak, ő erre kitérően válaszolt, azt mondta, hogy meglátjuk, de úgy gondolja, hogy amit eddig hallott a tagállamoktól, az diplomatikus becsomagolása annak a véleménynek, hogy fontosabb a minőség, mint a gyorsaság. Ez az Európai Bizottság természetesen szitatja.
És hogyha már a pénzügyeket említetted, akkor maradjunk a pénznél, méghozzá a közös európai fizetőeszköznél. Az olasz kormányfő elvileg leszögezte, hogy megtartják az eurót Olaszországba, viszont sejtelmesen azt mondta, hogy azért készülnek egy B-tervel is, amennyiben nem maradnak az eurózóna tagjai. Az euró jövője, az eurózóna megerősítése a szóba került-e?
Igen, de ugye ezzel kapcsolatban is az osztrákok igazából a már meglévő kottából játszanak. Ugye ez pedig az, hogy van egyfajta lassú, felrajzolt lassú pálya arra, hogy a gazdaság és monetáris uniót hogyan mélyítsék. A következő fontos állomás az az év vége lehet, amikor van az európai stabilitási mechanizmus. Ennek az átalakítását egy európai valuta alappá, ugye ez a folyamat elkezdődött, és ez a folyamat majd több lépcsőről fog állni, ennek lesz egy ilyen fontos elágazása. Aztán elkezdeni a tárgyalásokat betétbiztosítási rendszerről. Mind arról beszélünk igazából, hogy a bankuniót építkezés be kellene fejezni. Ez nagyon fontos lesz az olasz kontextusban különlegesen, hiszen tudjuk, hogy az olasz bankok körül nem gyanú felett álló a helyzet, tehát nem minden, nem áll minden tökéletesen. Nagyon sok egyes bank, elég sok bank van, amelyik problémás, a belső felső tőkésítettségével gondolkodnak, és hogyha beüt egy krach, akkor ezek a bankok kártyaválként dőlhetnek össze akár. Tehát ugye ez, amit mindenki el akar kerülni, és ilyen szempontból az olasz üzenet természetesen kétértelmű, de úgy gondolom, hogy Olaszországnak nagyon vigyáznia kell arra, hogy miket kommunikál, hiszen ezt láttuk a görög euróválság esetében is, hogy a piacok nagyon idegesen tudtak reagálni olyan dolgokra, amik egyébként esetleg őszintén jöttek elő, de a jövőt egy kicsit sötét fényben ábrázolták. Tehát azt mondom, hogy Olaszország viszont nyilvánvalóan ez az a kormány, amelyiknek egyes tagjai korábban egyértelműen megkérdőjelezték azt, hogy Olaszországnak az eurózónában van-e helye. Most pontosan látni fogják azt, hogy mikor már miniszterelnöki székben, vagy miniszteri székben üldögélnek, akkor egészen megváltozik a dolog jellege, és egy óriási felelősséget viselnek egy ország iránt. Olaszország most azt fogja érzékelni a következő fél évben, hogy nagyon-nagyon szüksége lesz az Európai Uniós és az eurozóna beli taktársakra, az ő szolidaritásukra, az ő segítségükre.
Zoli, egy huszárvágással egy teljesen más témára térjünk rá. Az e-heti NATO csúcs előtt újra kiéleződött a konfliktus az Egyesült Államok és az Európai Unió között, ezúttal a védelempolitika területén, de ugye ez már nem az első. Nemrégiben voltak ugye a védővámok, illetve a különböző gazdasági szankciók. Mi történik itt Washington és Brüsszel között?
Hát ezt a kérdést ugye Brüsszelben is sokszor felteszik, és gyakorlatilag nagyon kevesen találnak rá igazából választ. Azon kívül ugye, hogy sokszor mindenki egy emberre vezeti ezt vissza, Donald Trumpnak a kiszámíthatatlan, impulzív egyéniségére, és ugye üzletemberi voltára, gyakorlatilag, mintha ő úgy tárgyalna mindenkivel, mint egy üzletember, szinte bekeríti, megfojtja az áldozatait, így fogalmazza.
Nem véletlenül Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke személyesen neki intézett egy üzenetet, hogyha lehet így fogalmazni a héten.
Igen, tehát erőpozíciójából szeret tárgyalni Donald Trump, és azt a nyers erőt, amit ő alkalmaz a diplomáciájában, és általában a kereskedelmi diplomáciában, gazdaságdiplomáciában, ugye az annak a lefordítása tulajdonképpen, amit ő bevállalt a választások idején. Most a napokban szivárgott ki, hogy a legutóbbi EU csúcson, amikor téma volt az EU-amerikai kapcsolatok alakulása, akkor Tusk azért figyelmeztetett minden vezetőt arra, hogy nehogy alábecsüljék az amerikai elnököt, mert az amerikai elnök nem feltétlenül csak impulzívan tevékenykedik, hanem nagyon is tudatosan csinálja, amit csinál, megpróbál arra játszani, hogy az Európai Unió tagállamait egymásnak ugrasztja és megosztja őket. Ugye ez egy régi játék, ezt láttuk Vlagyimir Putyin esetében, és mindenki az Európai Uniót megpróbálja felszalámítani.
Tehát ezek szerint keletről és nyugatról is megvan ez a stratégia?
Igen, és ez természetes is. Tekintettel arra igazából, hogy az Európai Unió, ha egységes, és ez egyetlen válasz az Európai Uniónak mindig, akkor azért egy elég merev és kemény tömböt tud képviselni. Láttuk ezt, hogy a Brexit esetében Nagy-Britannia kisebb játékos, de érzékeli azt, hogy az EU-25-ek összetartanak, akkor bizony ott kevés keresnivalója van. Na most Trump esetében azért az is látni kell, hogy, és ezt azért néhányan itt Brüsszelben is, meg Brüsszelen kívül is, most éppen Bécsben is egyébként elhangzott, azért kritikusan elmondják, még hogyha nem is feltétlenül nagyon hangosan, hogy Trump ne hallja meg, de sok minden, ami Trump feszeget, abban van igazság. Tehát például az, hogy az amerikai ugye kereskedelmi mérleg az Európai Unióval szemben és Németországon szemben hosszú évek óta negatív, és egyre inkább növekszik ez a különbség. És ugye ezt valahogy az amerikai, ez nem jó egy gazdaságnak természetesen, és ezt valahogy orvosolni kell. Trump erre például gondol.
És ugyanez megfigyelhető a védelempolitika területén is.
És védelempolitika területén is. Az eszközöket viszont nagyon rosszul választja meg, mert kontraproduktív módon tevékenykedik. Nem veszi figyelembe például azt, hogy az amerikai gazdaság sem elzártan, izoláltan működik a világgazdaságtól. Tehát, hogyha valaki protekcionista intézkedéseket vezet be, azzal a saját gazdaságát is sújtja, hiszen olyan értéklánc alakult ki világszinten, hogy, és ez az érdekes elem, amit mostanában hallottam egy-két helyről, hogy az amerikai hadipar, amire azt gondolnánk, ugye, hogy egy nagyon belsőre, kifejezetten egy belső nagyon koherens, és csak az amerikaiak férnek hozzá, de az amerikai hadiparnak a beszállító láncában is már rengeteg külföldi, nagyon sok európai cég van. Magyarán, hogyha olyan intézkedéseket hoznak, amelyek az európai cégeket is érintik, akkor ez komoly problémákat tud kiváltani azon a téren is. Azt mondják sokan, hogy egyszerűbb lenne, hogyha Trump ahhoz az eszközhöz folyamodna, hogy megpróbálna ugye az árfolyamokkal játszani, tehát hogy azt elérni, hogy az euró árfolyama magasabb legyen, tehát erősödjön az euró, tehát a dollár pedig gyengüljön, és akkor ebben az esetben, ugye nyilván az európai export, az Amerikába irányú európai export, az kevésbé lesz kifizetődő, és akkor az Amerika jobban járhat gazdaságilag. Ez lenne mondjuk így, hogy a lovagias megoldása az ilyenfajta egyensúlytalansága kialakulásának, amivel az amerikai elnök egyelőre nem állt bele, hanem inkább más eszközöket keres, amivel viszont egymásnak ugrasztja a saját szövetségeseit is, illetve nem csak a szövetségeseit, ami a furcsa az egészben az, hogy a szövetségeseit is ugyanúgy kezeli, mint a versenytársait, vagy pedig az ellenfeleit. És ez az, ami az európaiak körében rendkívül riadalmat vált ki, egyszerűen úgy érzik, és a NATO csúcs apropóján ez egy kifejezetten aktuális dolog, hogy Donald Trump oly mértékben olyan sebességgel rúgja fel a korábban meglévő konszenzust, és ráadásul tabukat döntöget, amelyek már-már a transatlanti egységet és az egész demokratikus értékrendet fenyegetik, hiszen nem mindegy, hogy az Egyesült Államok, amelyik eddig ennek a demokratikus rendnek, ennek a liberális demokratikus rendnek a fő oszlopa volt, hogyan viselkedik és milyen üzeneteket küld, és kivel barátkozik, és a barátjainak milyen üzeneteket küld. És ráadásul nagyon fontos most, hogy kiáll-e vajon a NATO alapértékeiért, az ötödik cikkért, hogy a kollektív védelemről szól.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. A hírek után folytatódik a brüsszeli hét.